Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Amen.
Uram, ha ismerünk téged, belerendülünk abba, hogy te hatalmas Szent Isten, aki önmagadban tökéletes szentség, igazság, mindenek fölött való hatalom és Úr vagy, felfoghatatlan, még teremtett világod nagysága is, és mégis lehajolsz, és figyeled az életünket, látod, mi történik velünk, és megszólalsz. Uram, hálát adok neked a Bibliáért, a Szent Írásért, mert abban jelentett ki önmagadat, nem rejtetten szólsz, Uram, hanem mindent megmondsz nekünk, ami az életre és az üdvösségre való. Uram, áldalak téged, mert ennek a szent könyvnek fő üzenete a te megváltásodról, megmentő szeretetedről szól, amelyet fiatban kínálsz minden embernek, és ezt a halott világot lelked által megeleveníted mindazokat, akik vágyakoznak, még ha sokszor talán rejtve vannak is dolgok, és kevés az ismeret, de elindul valami bennünk, Uram, és egyszer csak kezdünk vágyni arra, hogy egyre többet tudjunk. Uram, arra kérlek téged, hogy ebben az órában te taníts bennünket, hogy jobban, még jobban ismerjünk, hogy még jobban megismerjük gondolkozásunkat, mindazt, ami megzavarja a rád figyelésünket, és azt a tiszta szót, amely hatalom és erő, amely világot teremtett, és amely képes újjáteremteni minket. Uram, te látod, mi az igazi ínség, szükség a szívünkben. Kérlek, add meg nekünk a te fiadért, az Úr Jézusért, kérlek. Amen. Kedves testvérek, elöljáróban szeretnék egy olyan kérdésre valamilyen számomra nagy felismerést elmondani, ami újra és újra visszatérő kérdés, elsősorban a katolikus testvéreinkkel kapcsolatban érdekes ez, mert ugye az, hogy Jézus Krisztus közben járó Isten és az ember között, ugye ezt mondjuk, és ők is mondják, hogy igen, és itt van egy stop, de Jézushoz a közben járó Szűz Mária. Ugye a Biblia azt tanítja, hogy Jézus szerint az az ő anyja és azok a testvérei, akik őt követik, és természetesen mély tisztelet van bennünk Szűz Mária iránt, hiszen olyan engedelmességet, amit ő tett, az páratlan, és ezzel igazából példaképe az egyháznak is, hiszen ha egyszer ki tudnánk mondani, hogy legyen nekem a te szavad szerint, testvérek, még vissza fogjuk vonni közbe, de ez már akkor is olyan, amit én se felejtek el, meg Isten se felejti el, hogy ezt egyszer elmondtam neki. Ugyanakkor egy kínlódó beszélgetésben, mert sok beszélgetésem kínlódó beszélgetés, tehát nem tudok mit válaszolni. És a kínjaim között Isten segítségemre jött, és rámutatott nekem arra az ígére, amit az Úr Jézus mond, hogy ti az én barátaim vagytok. És akkor, mintha egy nagy világosság fény ragyogott volna bennem, hogy lehet az, hogy én a barátomhoz csak az anyján keresztül fordulhatok. Ugye ez érthető. Tehát nincsen, már Jézus azért jött, hogy közben járó nélkül mi benne rajta keresztül élő kapcsolatot tartsunk Krisztusban, a Szentlélek által, csak hogy legyen valami mondani valónk, mert jó dolog, hogyha a Szentírás alapján tudunk válaszolni azokra a kérdésekre, amelyek csupa jó indulatból, de hozzá kell tenni, hogy félre vezetésből születnek. A mai alkalomnak a két igéjét olvasom. Második Timóteusi levél harmadik fejezetének a 15. versétől olvasom az igét, illetve egy kicsit előbb is olvasok valamit. Pál apostol ezt írja Timóteusnak: te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetésemnek, szenvedéseimnek. hogy a hívő élet nem feltétlenül séta, úgy csak azért olvastam el. Mivel gyermekségettől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, Krisztus Jézusba vetett hitáltól, a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. És a zsidókhoz írott levél 4. fejezetéből, a 12. és a 13. vers, zsidókhoz írott levél 4. fejezet 12-13, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden két élő kardnál, mélyrehatol az elme és a lélek az ízületek és a velők szétválasztásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait, nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte. Sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Nekik kell majd számot adnunk. Amen. Testvérek, ebből a ige részből induljunk ki, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Ez az ihletett szó a lélekkel, és a Bibliában a pneuma szó szerepel, és nem a psziché ezen a helyen, ennek a szó gyöknek a alakja, ami azt jelenti, hogy Isten az ő lelke által elér embereket. Isten láthatatlan, Isten soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelén van, eljött és kijelentett nekünk mindent. De ma is áll az, ami a mostani témánknak az alcíme, hogy valamire szükség volt akkor is, amikor Isten megszólt és szent írás lett belőle, de a megértéshez is, Jézus feltámadása után megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat. Tehát ha érteni akarjuk Isten igéjét, akkor ehhez kevés az, amit az emberi gondolkozás képes megteremteni. Az emberi gondolkozásunkkal felfogjuk, hogy mi a tartalma annak, ami le van írva a Bibliában. Tehát ez az Istentől ihletettség, ez azt jelenti, hogy az iratott meg, amit szent emberek, olvassuk a zsidókhoz írott levélben, az első vers, ez egy nagyon fontos vers, hogy hajdan, régen szólt, sokféleképpen szólt az Isten a proféták által, ezekben az utolsó időkben a fiú által szól. És a proféták által elhangzó szó ugyanúgy Isten szava, mint ahogyan az Úr Jézus megszólal, és azt mondja Jézus, hogy ő nem mond semmit önmagától, hanem ő az atyában van, és azt mondja, amit az atya mond, sőt, ebben van még valami, amit az atya cselekszik. És ez azért fontos, mert az igén keresztül Isten mindig cselekszik. Szeretném mondani, hogy cselekszik életeset, meg ítéleteset is. Tehát cselekszik azért, mert az üdvösség útjára vezet bennünket. Hogyha a tegnapi szolgálatból azt a rövid mondatot megjegyezzük, hogy a földi élet a születésünk jogán az a halottak versenyfutása, az egész földi élet. Hiszen mindaz, amit teszünk, az, amíg a végsőt ki nem leheljük, az egy versenyfutás, tulajdonképpen az önmegvalósításért, csak valamikor régen ezt így nem mondták, de egyre nyilvánvalóbb, hogy az ember megistenítése az ördögnek a célja, és az emberek eszik, mint a cukrot. Mert hogyan leszek én valaki, hogyan értékelhetem saját magamat olyannak, amilyenre vágyom, hogyha nem építem fel magamat. És nagyon nem egyszerű, tehát nem egy szempillantás alatt születik meg bennünk, hogy letegyük a saját terveinket, saját felépített életideálunkat, amit önmagunkkal kapcsolatban felépítünk, és odaállunk Isten elé, és azt mondjuk, hogy bőségesen elég, Uram, hogy a gyermeked vagyok. Mert egyébként igen. Tehát ha Isten gyermeke lehetek, ennél nincs nagyobb kincs a világon. És a kinyilatkoztatás azért az egészen világossá teszi a jövőt az ember számára, és bevezetőben én még otthon sem gondoltam rá készülés közben, tegnap sem gondoltam rá, csak olvastam a mai üzenetet és a Cselekedetek könyvéből azt a részt, ahol Pál apostol Festusnak és Druzillának elmondja a dolgokat, de az ítéletről is beszél, és akkor hirtelen az volt bennem, hogy persze, a Szentírás az üdvösség útját állítja elénk, de az ítéletet is. És olyan megtévesztések vannak, és a Biblia tanulmányozására, igék megtanulására azért van szükségünk, mert rendkívül könnyen be lehet az embert csapni azzal, hogy az egy-egy féligasságot mondanak. És egy kedves testvérem, aki össze van roppanva annak a terhe alatt, hogy mi lesz a gyerekével, mert nagyon nehéz állapotban van, hát ez nem titokzatos dolog, elkerült otthonról, egyetemre jár, és akkor bedobta a törülközőt újra és újra, és hát persze egy könnyebb élet, tetszetős élet, mert ha az ember nem éri el azt, amit akar, kemény munkával, akkor fog magának egy könnyű életet, hát minden esetre kábítózik, és egy beszélgetésre eljön, és hallgatja, mondanom kell a nevét, hogyha hallgatjuk, valószínűleg nagyon népszerűen beszél, és nagy tudású hölgy, azt én is tudom, hogy nagy tudású, a Valkó Zsuzsa, hogy azt mondta az egyik szolgálatában, hogy nincs kárhozat, nincs örök halál, hanem csak megsemmisülne, a Jehova tanúi is ezt tanítják egyébként, tehát ítélet sincsen. És ez egy megnyugtató dolog volt számára, hogy legfeljebb nem lesz majd sehol a fia. És miután a Jelenések könyvével talán senki nem foglalkozik annyit, mint az adventista testvéreink, én olvasgattam, azt kell mondjam, hogy még azt is próbáltam, hogy kiderítsem, hogy honnan jön ez a tanítás, de mondanám, azért olvasom, Jelenések könyve 19. fejezet, de foglyul esett a fenevad, és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő színe előtt, erről hallottunk, hogy amikor megjelenik, akkor csodákra képes, melyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták annak képmását, élve vettetett be mind a kettő a kénnel égő tűz tavába. Majd a 20. fejezetben is, ezt egy picit hosszabbról olvasom, és láttam egy nagy fehér trónt, és a rajta ülőt. Színe elől elfutott a föld és az ég, és nem maradt számukra hely, és láttam, hogy halottak, nagyok és kicsik. A trón előtt állnak, és könyvek nyittatnak ki, egy másik könyv is kinyittatott, az életkönyve, és a halottak a könyvekbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk lévő halottakat, és megítéltetett mindenki a maga cselekedetei szerint. És a halál és a pokol bevettetett a tűztavába. Ez a második halál, a tűztava. De ez nem megsemmisülés, az egy állapot. És ebben azt gondolom, hogy a Jelenések könyvét mondjuk a Reisinger János úgy magyarázza, hogy a kis-ázsiai gyülekezetnek szóló 7 levél, az 7 történelmi korszak, és az egész Jelenések könyve megfejthető, hogy mikor jön a vég, és tudomásom szerint legkevesebb 3-szor már kitűzték Jézus visszajövetelének az időpontját. De ebben számomra az a félelmetes, hogyha egy népszerű mondatot mondok az ige tanítása közben, akkor szívesen hallgatja egy összetört ember, hát csak nem lesz semmi baj. És ugye itt előttünk, hogyha egy kicsit úgy nem fantáziálni akarok, csak az, hogy egy hatalmas fehér királyi trón, ahol számot kell adni, és ott szívszorító, hogy az életkönyvéből, meg a halálkönyvéből is cselekedeteik szerint lesznek megítélve az emberek. Testvérek, be is csukhatnánk a Bibliát, és nincs értelme semminek. Az ítélet cselekedetek alapján történik. de az üdvösség kegyelemből van, Krisztusért. Hát azért annyira hangsúlyos, hogy cselekedeteik szerint, hogy vizsgáljuk meg az életünket, milyen kapcsolatunk van az Úr Jézussal. Mennyire engedjük, hogy ő az ő lelkével hasson az életünkbe, hogy azon az úton járjunk, amelyik az örök életre visz. Ez Krisztus nyilvánvalóan egyikünk sem képes betölteni a törvényt. De amiről hallottunk tegnap, a törvény betöltése Krisztusban tökéletes. Elég furcsa, hogy helyettem tölti be a törvény, de betölti. Amikor én leteszem előtte a bűneimet, akkor igaz ember leszek. Hát ha nem néz valaki és ismer, akkor tudja, hogy nem vagyok az magamtól. Illetve aki ismer, tudja, hogy nem vagyok az magamtól, aki nem ismer, az bármilyen jót gondolhat rólam, testvérek, de nem igaz. És akkor nézzük tovább a kinyilatkoztatásnak a kérdését, és itt szeretném egyik tanáromnak a valamikori érettségire készülő diákoknak a könyvéből felolvasni. Nem is a Szentírás a cím ennek, hanem azt mondja, téves tanítás helyreállítása. Az egyház tanítása úgy viszonylik Jézus Krisztushoz és igéjéhez, mint az óra az időhöz. Az óra az időt jelzi, de ha késik, akkor is tovább halad az idő. Nem az idő igazodik az órához, hanem az órát kell az időhöz igazítani. Az egyház tanítása Krisztust és igéjét hirdeti, de Krisztus és igéje nem igazodik az egyház tanításához, hanem az egyház tanítását kell hozzá igazítani, ha eltévedt tőle. Tévedést pedig csak úgy lehet helyreállítani, ha elmondjuk az igazságot. Téves tanítást csak úgy lehet helyreállítani, ha vele szembe bizonyságot teszünk Krisztusról és igéjéről. Ez, hogy a Jézus neve előbb szerepel, mint a Szentírás, ennek kettős háttere van a Prőle Károlynál. Az egyik háttere, hogy Luther azt tanítja, hogy az Ószövetség, hogy mi a Szentírás rövid tartalma, az Ószövetség arról szól, hogy el fog jönni a Mesiás, az új pedig arról, hogy eljött. A másik üzenete viszont az, hogy az Új és az Új Szövetség, hogy Krisztus van benne mindegyikben. Tehát, hogy a megértés szempontjából érdekes. Tehát nem lehet komolytalanul venni a Szentírásnak az üzenetét, a szavát, mert a mögött ott áll a mindenható Isten és az ő szent fia, Jézus Krisztus, aki a szava, a logosz. Talán miután a reformációról beszélünk, még elmondanék egy hát elég meghökkentő dolog. Azt írja Luther saját életével kapcsolatban és a Szentírás viszonyával kapcsolatban, hogy soha senki az ő környezetében nem olvasott Bibliát. Így mondja, az 1500-as évek elején, akkor már volt könyvnyomtatás. Most nem úgy van, mint nálunk Magyarországon, hogy némelyik családnak 5 bibliája van, és egyiket se olvassa. De sajnos van ilyen. Ugye a 19. században volt, hogy az, nem tudom, Angliából, vagy egy biblia társulat kezdte el vinni különböző országokba, és adott ki bibliákat, és nagy ajándék volt ez. Például a nyíregyházi gyülekezet, miután az nem a 19. században volt ez, hogy elkezdték nagy mennyiségben terjeszteni a Bibliát. Nem volt mindenkinek Bibliája, de egy Ján Tranoszci nevű, vagy Tranoszcius nevű férfiú annyi éneket írt a Biblia szövegére, és aktualizálva sokat, hogy a nyíregyházi gyülekezet tagjai még mielőtt Bibliájuk lett volna, ezt olvasták, imádkozták, énekelték, hosszú 20-25 vers szakos énekeket, volt idejük Istennel törődni és a saját lelkükkel. Figyelni Istenre és törődni a saját lelkükkel. De és akkor azt írja, hogy ő 1505-ben lépett a szerzetesrendbe, és akkor kapott egy, így írja, hogy piros börkötésbe kötött Bibliát kaptam, és elkezdtem olvasni. Talán Tamásnak lehet olyan agyi kapacitása, hogy majdnem minden bibliai igehelyet fejből tud. De ezt írja Luther, hogy és olyan hirtelen megjegyeztem, hogy tudtam, hogy melyik oldalon mi van. És ha valaki mondott egy igét, én azonnal tudtam, hogy melyik helyről idézik. Hát testvérek, ez egy óriási dolog. És de azért nehogy azt gondoljuk, hogy Isten azért választotta ki Luthert, mert ő olyan zseni volt. Isten kiválasztotta egy embert, aki előtte össze volt törve, aki üdvözölni akart. Egy olyan embert, aki kétségbe esett, hogy nem nyer örök életet. És aki éppen ezért, miután az egyházatyákat már tanulta, és sok mindent nem nagyon tudott megérteni, persze az is kegyelem, hogy olyan rendfőnöke volt, aki biztatta a Szentírásnak a tanulmányozására. De egyszer csak felragyogott előtte Krisztus. És írja, hogy azt megelőzően olyan, nem ezt a szót használja, nem emlékszem pontosan, hogy olyan kábulatban élt, hogy a pápának a tekintélye az a szent angyalok magasságában volt előtte, míg a Szentírás, mint egy fénysugár, bevilágította az életét és Pál apostol szavain keresztül, és az egész Szentírás alapján megértette, hogy milyen hamis hatalom, mennyi babonaság és mennyi képmutatás, ezt a két szót használja, mennyi babonaság és mennyi képmutatás származik a pápai hatalomtól. De ez nem csak a pápa személye, hanem az egész egyház ment utána. És amit tegnap az előadásban hallottunk, azt tényleg nagyon meg kell fontolnunk, hogy ki után megyünk. Senki meg ne tévesszen titeket. Na most azért, hogy találjuk meg a Bibliában, hogy Isten szól, lehet, hogy nem annyira izgalmas, de 320-szor van az Ószövetségben, így szól az Úr. Hát testvérek, nem kevés. És még ilyen is van benne, életemre esküszöm, így szól az Úr. De ez csak néhányszor van benne, elsősorban Mózes 4. könyvében. De mindegy, hogy hányszor van, ő szól. És azt gondolom, hogy ezen van a hangsúly. Az Új Szövetség arról szól, hogy Isten eljön a földre, és aztán megszólal Jézus, azok a beszédek, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az Atya, aki én bennem van, ő viszi végbe ezeket a cselekedeteket, vagy a nagy cselekedeteket. És egy rövid kis ige, az írást nem lehet érvénytelenné tenni. Pedig meghökkentő összefüggésben hangzik el. Jézus istenségét megkérdőjelezik, de Isten tudta, hogy ezt meg fogják kérdőjelezni, és a Zsoltárok könyvébe olvassuk, Istenek vagytok. Hát, ha az Ószövetségben benne van, akkor nem lehet megkérdőjelezni, akkor mi bajuk van vele, Jézussal? Mert az egészet nem akarták érteni, vagy mondanám azt, hogy annyira biztosak voltak abban, hogy jól értik, mert alátámasztotta a zsidóság vezetőinek a hatalmi ambícióját. És mindig, amikor az egyházban hatalmi ambíciók érvényesülnek, akkor az mindig eltér az úttól. El szoktam mondani, mert valahogy úgy felcsillant a szemem, amikor teológus koromban olvastam, vagy visszaolvastam, mert talán történelem órán is tanultuk, hogy végre ugye a forradalom, a 19. század nagy forradalma lehetővé tette, nem is tökéletesen, a szabad vallásgyakorlást, és aztán egy idő után a evangélikus református püspökök ugyanolyan méltóságos urak és felsőházi tagok voltak, mint a katolikus püspökök. És ez egy nagy vívmány volt. És testvérek, ez a nagy vívmány segítette azt, hogy a 19. század elején jelent ószövetségi teológiai könyv szétszedi az Ószövetséget apró darabokra, ők még nem tudták, hogy annál is lehet apróbra szedni, ami a 900-as évek elején volt. És össze-vissza kutyulják, hogy melyiknek hol van a helye. Mert az ember a maga zsenialitását, az fölé helyezi annak, amit az Isten mond. De van azért egy nagyon... És nem tudom azt mondani, hogy félelmetes üzenet, vagy jó üzenet. Hát számomra félelmetes üzenete annak, hogy így nem kell komolyan vennem, amit Isten mond. Ha én darabokra szedem a Bibliát, olvasok egy ószövetségi teológia könyvet, egy amerikai professzor írta, nagyon világos, nagyon tisztán tanítja, mondja, a teremtés történet, zárójelbe teszi, vannak, akik azt mondják, hogy két teremtés történet. Még néhány ilyen csípés van azok felé, akik szétdarabolják a Szentírást. A hagyomány szerint lehetséges, hogy külön nőtte ki a hagyományból. De az, hogy így áll a Biblia előttünk, ahogy áll, testvérek, ez bizonyos értelemben titok, más értelemben meg nem. És itt nem annyira tartozik a Szentírás témához, vagy lehet, hogy mégis. Néha megkérdezik, hogy na de hogy lett ez a 66 könyv egy? És nem előadást szeretnék tartani, de elég könnyen meg lehet érteni azt, hogy az ószövetségi iratokat Esdrás és Nehemiás gyűjtötte össze, és Krisztus előtt 280-ban, ez egy fontos dátum a 280, mert akkor fordították le az ószövetséget a héberről görög nyelvre, mert az alexandriai zsidók nem ismerték a héber meg az arám nyelvet. Tehát ez egy sok szempontból nagyszerű a Septuaginta, mint szentírás, mert néhány kifejezés a újszövetségi szempontból is nagyon fontos, ahogyan, amire lefordították. Hogyan értelmezték egyértelműen, mert a Septuaginta alapján nem lehet belekötni Jézus a szeplőtelen fogantatásba. Az ószövetség alapján se lehet, de ebből még semmit nem tudnak, mert ott szó szerint a Virgil szerepel, tehát igazából a Vulgátába is átment. Tehát az, hogy szűztől fogantatott Szentlélektől, Jézus szűztől született. De az is például, hogy a héberben két kifejezés van az Úrra, és a Jahve szót Kyriosszal fordítják, és Jézus mindig Kyriosznak szerepel. Ő Jahve. Tehát ezek nagyon nagy, de hát ki irányította, hogy az elképesztően sok iratból 39 az, amit végül is lefordítottak. És az új szövetségnek a születése még, talán még különösebb, vagy legalábbis többet tudhatunk róla, mert nem korán született meg a 27 új szövetségi könyv, viszonylag nem korán született. Sok kísérletezés volt a második századtól, hogy melyik könyvek kerüljenek be a új szövetségi szentírásba. És Szent Atanáz 367-ben ezt a 27 könyvet egybefoglalta, hogy ezek a szent iratok. És 30 évvel később, 397-ben a harmadik karthágói zsinat kanonizálta. Persze meg lehet kérdőjelezni, hát akkor honnan tudták, amikor a Septuagintát fordították, hogy csak azt a 39 könyvet fordították, honnan tudta akár Atanázius, vagy akár a zsinatnak a tagjai. Hát voltak előtte zsinatok, és nagy zsinat volt, tehát nagy veszegedések voltak Jézus istenségéről például. Azt gondolom, hogy erre is igaz az, amit Pál apostol ír Timóteusnak. Istentől ihletett volt az is, akik ezt megtették. Hát, bocsánat, hát Isten olyan béna, hogy nem tudja megtenni. Mi meg tudjuk. Tehát kétségbeejtő az embernek a gőgje és a nagyképűsége. Ezt vettük meg az ördögtől az Édenkertjében. Talán annyit még hozzá, hogy és egyúttal lezárult a Szentírás. Tehát később, elég különös azért, ha belegondolunk, valahol olvastam, hogy még 5 evangélium van a 4-en kívül, mondjuk Jézus gyermekségéről, amit kifantáziáltak emberek, hogy milyennek kellett lenni Jézusnak. És Cselekedetek könyve legalább 8. De milyen jó, hogy az van benne, amit olvasunk benne. Mert az egész, most az Ószövetségre gondolok, az egész purgatórium, tisztító tűz kérdése egy olyan ószövetségi könyvben van, ami nincs a 39 könyvben, ott se feltétlenül az, de ha nagyon akarom, arra magyarázom a első vagy a második Makabeusok könyvében. Tehát nem biztos, testvérek, hogy előre jutunk mind azzal, amit én szeretnék elmondani, de azért beszélek erről ennyit, mert egy olyan tudatosan összeállított könyv a Szentírás, hogy annak ellenére, hogy 66 könyvből áll, egységes, egy szeretetteljes isteni szempontból jelenik meg azért, hogy mi megismerjük Istent és az ő akaratát. És hogy lássuk azt, és ebben az Ószövetség nyilván határtalanul nagy könyv, hogy lehet felismerni, ha eljön a Mesiás. Vagyis nem lett volna lehetséges félreismerni az Ószövetség ismeretében. Ugyanakkor az, hogy Jézus igazolja. És még talán egy gondolat, ezt a Prőlével kapcsolatban mondtam, hogy tehát az, hogy valami a Bibliának az melyik részében van megírva, azok az egész Szentírásra igazak. Az is, hogy a teljes írás Istentől ihletett igaz az Ószövetségre, de a Biblia lezárására is igaz az, hiszen ezt a 39 könyvet használták a zsidók, és használták a keresztények. Amikor azt mondja Pál apostol, hogy ismered a szent írásokat, amit Timóteus ismer, abban egy új szövetségi könyv se volt, az Ószövetségi Szentírást. Viszont a Jelenések 22. fejezetében le van írva az, hogy se hozzátenni, se elvenni ebből a könyvből nem lehet büntetlenül. És most csak visszautalnék arra, tehát ha mi hallgatunk jó, érdekes történeteket akár a Szentírással kapcsolatban, akkor fogunk tudni helyesen eligazodni benne, hogyha jól ismerjük Isten szent igéjét. És azért, hogy a felolvasott igének a tartalmából is valami legyen előttünk, hogy alkalmas, hasznos, tanításra, feddésre, megjobbításra, az igazságban való vezetésre. Tehát a hit tanítás furcsa, mert tanítjuk is a hitet, ilyen szempontból nem rossz, hogy hit tanulra, rá sokat vitatkoznak rajta, nem tudunk hitet adni. De a hit a Szentírásnak a tanítását adjuk tovább, ha jól csináljuk a hittanórát. Ezért tulajdonképpen a hittankönyveket is meg kell vizsgálni. Nem csak most jelennek meg furcsa hittankönyvek, még gyerekkoromban is volt olyan hittankönyv, hogy egy csomó minden úgy volt összeszerkesztve, hogy hiányzott belőle, amitől érthetőbb lett volna. Azt nem gondolom, hogy a régiek nem ismerték a Szentírást, de talán ma sokkal többet olvassák egymást a nagy tudósok, mint ahogy a Szentírást olvasnák. Tehát, hogy a hitnek a dolgait a Szentírásból tudjuk megérteni, vezet bennünket, hogy milyen élet az, ami Istennek tetszik. Tehát nem életvezetés, nem életmód tanács, hanem vezetés olyan, mint amikor egy gyereket tanít az apja, az anyja, hogyan kell ezt vagy azt megcsinálni. És egy idő után a gyerek önjáró lesz, aztán felnő. Isten gyermekeinek azonban le kell nőni gyerekké, hogy ne legyünk önjáróak, hanem engedjük, hogy Isten vezessen bennünket. És alkalmas a megjobbításra éppen azért, mert leírja benne Isten, hogy mi által rontja meg az ördög az ember életét. Benne van a Szentírásban. És az is nagyon érdekes, hogy van egy ilyen, valahol olvastam, talán, majd eszembe jut a neve, valaki majd mindjárt segít nekem, angol ragyogó írás, magyarázatos, Stott. Stottól olvastam, hogy tanító és tanított ugyanaz alatt az ige alatt áll, ha jól csinálja. Hát nagyon jó, testvérek, hogy ezek ott vannak. És még az, hogy jól felszerelt legyen, aki az Isten igéjét közvetíti, ez a kifejezés is tőle származik, ami olyasmi, mint hogy a katonának minden felszerelést vinni kell magával. Most mondanám, hogy mindent beraktam, amit kell, de az útmutatót még együtt olvastuk a feleségemmel, az enyémből olvastunk, és otthon maradt. Még ez a felszerelés, ennek itt kellene lenni, de még jó, hogy a telefonon megkapok minden igét a feleségem elküldözi, hogy ne legyen hiányom benne. Ez csak annyi, hogy az egyik, ha elbotlik, segítse a másik testvérek. Hát mondanám, hogy elérjük az időt, testvérek, hogy úgy kellene nekünk, most ez már a zsidókhoz írott levél, úgy kellene tekintenünk az ígére. Valahol olvastam régen egy könyvet, egy George Sava nevű sebészorvos írta, és ez volt a címe, hogy gyógyítókés. A Szentírásra úgy kell tekintenünk, mint egy gyógyítókésre. Hozzáteszem, kényelmetlen. Hát testvérek, feltárja, hogy mi van a szívünkben. Azt is, hogy honnan jön. És ezért, hogy az ízületek, mindent egy éles, kétélű kés. De nincs gyógyulás, ha nem tárják fel a bajt. Gyerekkoromban küzdködtem furunkulussal, nem tudom, ez hivatalos népi megfogalmazás. Igen. Nagyon féltem attól, hogy kivágják. De mindig megmagyarázták, hogy ki kell. Nem tisztul ki különben, hanem bemegy a szervezetbe. Hát testvérek, ezt cselekszi Isten az ő igéjével. Gyógyítókés, kényelmetlen. Még meg is kérdezik néha tőlem, miért olyan szigorú Isten. Hát testvérek, Isten apa, bíró is természetesen. És neki kell majd számot adnunk. De az, ahogy kíséri az életünket, születésünk előtt már igazából ő mindenről tud, ami történik a világon. Hát az ember agyal a maga, bocsánat, stupid valóságából, és Isten csinál magából, és ezred részét nem tudja a valóságnak, százezred részét sem tudja a valóságnak. Az összes emberi tudomány nem tölti ezt ki. És hát bolond módra futunk előle. Vagy megmagyarázzuk, hogy persze én szeretem az Urat, de hát ne legyen már annyira szigorú. És mennyi baj származik abból, hogy kétfelé sántikálunk. Hogy engedményeket teszünk magunknak. És az engedményesek halálos betegség, amit megengedünk magunknak. Nem kell ezt annyira szigorúan venni. Hát jó lenne. Jó lenne szigorúan venni. Mert Isten meggyógyít, és nem csak annyi, hogy kiszedi belőle, ami benne van. Nem, hogyan mondjam. Tehát hallottuk ezt is. Nem úgy veszi ki belőlünk azt, ami rothadt, és ami halálos betegsége a bűn az életünknek, hanem, hogy mikor elkezdi felfejteni, hogy mi van benne, akkor talán néha mi is úgy érezzük, hogy tele van olyan gennyes vacakkal az egész gondolkozása az embernek. Megromlott, testvérek. Lehet, hogy valaki tetőtől talpig úgy mondják majd, hogy jó ember, de hát, ha csak Isten jó, akkor emberben nem lehet olyan. A konfirmációi kártékból szeretnék még ide idézni, amit tanít, nagyon fontos, hogy Isten igéje megtanítja, hogy mit kíván Isten, megmutatja, hogy mennyire nem fogadok szót neki, és megmutatja, hogy saját erőmből nem is tudok olyan lenni, amilyennek kell. És ehhez tartozik az a zsidókhoz írott levél mondani valója, és megegyezik a Jelenések könyvéből felolvasott részekkel, neki kell majd számot adnunk. Vagy a végén, és akkor nincs segítség, vagy most. És hogy záradékképpen még azért azt elmondanám, hogy azt kell látni, hogy az ige Isten magvetése. És lehet, hogy mondtam már, hogy sok évtizeddel ezelőtt, talán 50 évvel ezelőtt volt egy olyan folyóirat Magyarországon, hogy egész látó határ, ez tallózott azokban az irodalmi, tudományos folyóiratokból, és nagyon jó volt. És jó dolgokat írtak. És Juhász Ferencnek ott olvastam egy versét, az emberfaj sátán fogvetemény. És a refrénje ez volt ennek a versnek. Tehát az ördög is végzi a maga magvetését. veti a konkolyt. És ami a következménye? Abból tudhatjuk, ha másból nem, hogy az a magvetés ér el bennünket, amit az ördög vetett, mert az keserűséggel jár. Az megmérgezi az embert. Igaz, hogy az ördög ő zseni. Az ördög odafordítja a mi életünkben, hogy mert Isten nem törődik velem, mert Isten nem szeret, mert, és mondjuk Istennel szembe a gondolatainkat, fellázadunk ellene. Valakivel beszélgettem a múlt héten, csak a telefonomban volt meg a címe, kitörlődött az összes telefonszám belőle, se e-mail címét, se lakás címét nem tudtam, ő szokott jönni, nem evangélikus háttérrel, én meg nem szoktam kérdezni, csak hallgatni, tehát ezt se tudtam. Gondoltam magamba, akkor hagyjuk. De valaki elővarázsolt nekem egy halom számot, nem az összest, és akkor írtam neki, hogy csak azért nem kerestem, mert eltűnt a száma. Semmi. Újra írtam, hogy megkapta az SMS-emet, és akkor mintha egy síró mondat lett volna. Én közben szembefordultam Istennel, mert olyan nehéz. Testvérek, amilyen az élete, borzalmasan nehéz. De eljött, és senki ne higgye, hogy nekem olyan hatalmam van, hogy könnyek között imádkozott, és köszönöm, Uram, hogy nem dobtál el magadtól. Hát akkor érezzük, hogy ez az ige, teremtő hatalom, újjáteremtő hatalom. És kell, hogy megbecsüljük. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked, hogy itt vagy, és amit a lelkünkre helyeztél, tartsd meg, Uram. És kérlek, áld meg majd a soron következő beszélgetéseinket is. Te légy számunkra minden mindenekben. És adj, Uram, alázatos és engedelmes szívet. Amen.